Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Jó napot kívánok! Június végén áttörés és kötelező érvényű megállapodás nélkül zárult a Rio Plus 20 fenntarthatósági konferencia. Sokak szerint a végül megszületett záró dokumentum inkább egy kívánságlista arról, milyen jövőt szeretnének az emberiségnek, de a legfontosabbakról, az ehhez szükséges teendőkről sajnos nem sikerült megegyezni. Szerencsére néhány ország részéről azért születtek komoly vállalások. A mai műsorban a Rio Plus 20 konferencia kapcsán beszélgetünk példamutató magyar kezdeményezésekről, amelyek segíthetnek nem csak a klímaváltozás elleni harcban, de az afrikai éhínség felszámolásában is. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
Vendégem a stúdióban Steyer József, az Afrikai Magyar Egyesület alapító vezetőségi tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjünk a Rio Plus 20-szal. Ugye ezt itt a bevezetőben is említettem, hogy hát egy kívánságlistával ért véget, az az emlék konferencia, nevezhetjük így bátran, amelyik hát ugye azért arra lett volna hivatott, hogy egyrészt felélessze ezt a riói folyamatot, ami 20 évvel ezelőtt kezdődött, és hát ilyen céljai lettek volna, hogy valami közös fellépést elérni, a szegénység felszámolása, az éhínség felszámolása, és ugye hát a legfontosabb a klímaváltozás megállításával kapcsolatban. És hát ez egy nagyon nehéz történet, valószínű, hogy azért nem is sikerült semmi valódit elérni, mert rengeteg az ellenérdekelt, nem?
Nem csak ellenérdekeltek, hanem a világgazdasági helyzet is nagyon bonyolult, abból kiindulva, hogy egészen nagy államok is ugye komoly pénzügyi zavarokkal küzdenek, tehát az a fajta donorság, amit korábban a fejlődő országok elvártak, követeltek, az sokkal nehezebben működik, tehát nagyon megnéznek mindent, hogy mire adnak ki, de maradjunk mondjuk az én egyik szakterületemnél, az energetikánál, ugye egy csomó dolog átértékelődött menet közbe, gondoljunk arra, hogy olyan lufik pukkadtak ki, mint Amerikában a szélkerekek támogatása, azért, mert megjelent a sélgáz, a nem konvencionális gázkitermelés, és egyharmadára esett Amerikában a gázköltség. Vagy Angela Merkelnek a németországi napelemekkel kapcsolatos lépése, ugye, ami szintén a zöld energiák és a klímavédelem ilyetén összefüggését helyezi teljesen más dimenzióba. De az igazi probléma valóban az, hogy a fejlődő országok továbbra is inkább követeléseket támasztanak, semmint, hogy maguk is elindulnának egy olyan ökotudatos folyamatba, aminek mellesleg például az élelmiszertermelés megoldása és az élelmiszerválság kezelése is egy hozadéka lehetne, és a felmelegedést pedig drasztikusan tudnák csökkenteni.
Na most ugye pont ezt akartam kérdezni, hogy persze csökken a donorság, de azért még mindig elég komoly pénzek röpködnek itt a világban, a világszervezetek, különböző nemzetközi szervezeteknek azért vannak még forrásai, pályázható forrásai is vannak az uniónak is, és valahogy hogy tényleg nem tudom, mennyi időnek kell még ön szerint eltelni ahhoz, hogy tényleg ne hálót adjunk, mert hogy ugye az Afrikai Magyar Egyesületnél az a jelszó, hogy ne halat adjunk, hanem hálót, és tanítsuk meg halat fogni az embereket. Ilyenkor megsértődnek azok az országok, amelyek ugye tartják a markukat, hogy már pedig tessék őket támogatni, hogyha azt mondják nekik, hogy inkább projekteket indítanánk, befektetnénk, mondjuk azt, hogy vissza nem térítendő hitelt adnánk, vagy valami olyasmit, ami nem segély.
A Rio Plus 20 két előkészítő fórumán vettem részt személyesen, tavaly Berlinben volt, és idén pedig Brüsszelben volt az EU központban egy ilyen fórum, ahol német szervezésben tulajdonképpen végigmentünk ezeken a kérdéseken, és ahol nagyon sok afrikai delegátus, állandó brüsszeli képviselő is, illetve az adott afrikai országból, főleg fekete afrikai országból odautazott követi szintű munkatárs mondta el a dolgokat. Az az igazság, hogy én is azt érzem, hogy egyfajta sértődöttség mutatkozik azzal, hogy hát a gazdagok miért nem szánnak többet, és ugye a gazdagok problémája az az ő problémájuk, de ettől függetlenül elvárnák, hogy oldjuk meg. Én úgy gondolom, hogy vannak, és akkor itt az időhorizontra fogok kitérni, vannak olyan szerencsés kezdeményezések, mikro vagy középnagyságú projektek, amik már jól működnek, és amik majd multiplikálhatók. Elsősorban itt az energiaellátás, vagy a reforestáció, ugye az újra erdősítés kérdésében, ami az egyik legsúlyosabb ökológiai és világméretű probléma, bár a fejlődőknél jelentkezik kétségkívül, ahol például a brüsszeli konferencián a legnagyobb hangsúly azon volt, hogy az egyik fekete afrikai delegátus, aki mellesleg az elnökségben is benne volt, elmondta, hogy egyre messzebb kell a fekete afrikai asszonyoknak tüzelőért járni. Ez pedig azt jelenti, hogy kivágják a közvetlen közelség tevékenységükben az összes faanyagot, és felélik a természeti erőforrás.
Tegyünk egy zárójelet, itt vendégem volt Pam Yang nem olyan régen ebben a stúdióban, és aztán ha az ember fölmegy az ő honlapjára, Maliban nagyszerűen papírdobozokon napenergiával főznek az asszonyok, és láttam, hogy vannak erre már technológiák. Most Afrikában, ahol hihetetlenül sokat süt a nap, nagyon meleg van, és főleg, hogy szárazság is van, ott adná magát ez a dolog, ami egyébként tényleg nagyon egyszerűen néhány kartondobozból, és akár hulladékokból egy napkályhát vagy napsütőt előállítani. Szóval ilyen mikroprojektek, vagy ilyen típusú támogatás nincsen, vagy nem indult meg kicsit erőteljesebben?
Szerkesztő úr, egy nagyon érdekes kérdést vetett fel, amivel én nagyjából 20 éve foglalkozom, annál is inkább, mert ugye Afrika nagyon sok országát járom, illetve éltem ott hosszabb ideig. Ez egy tipikus olyan probléma, amikor a fejlett kultúra és a fejlődő kultúra ütközik, és egy kis napkohót, egy napkemencét akarok tulajdonképpen a rendelkezésükre bocsátani úgy, hogy elfelejtem, hogy Afrikában mikor étkeznek, hiszen akik jártak a Budapest Bamakon, azok tudják, hogy napközben nem is ettünk, nem eszünk, ugyanúgy, mint az afrikaiak, este, amikor lemegy a nap, akkor kezdjük el fával fűteni az ételt, és tulajdonképpen 9 óra magasságában, 8-9 óra körül vacsorázunk. És akkor előjön az, hogy nincs hűtőszekrény, tehát nincs villamos energiahálózat, és ha meg is csinálom az ételt, gyakorlatilag azt nem tudom tartósítani. Tehát itt a napkemencének vagy kályhának azért egy olyan problémája van, hogy a logisztika nem esik egybe. De vannak hasonló, de kedvező eredményt hozó megoldások. Például Kenyában olyan kis, egyszerű fejlesztésű, de hagyományos tüzelőanyaggal, fával működő kályhákat csinálnak, ami valamikor Magyarországon is divat volt még a háború környezetében, és egyáltalán jobb hasznossággal tudják, jobb hatékonysággal tudják eltüzelni a fát. Már ez is óriási eredmény.
Zárójel bezárva, mert nagyon kevés időnk van, és hát ugye ha már itt a Rio 20-tal kezdtünk, ugye már többször beszélgettünk olyan elképzelésekről, olyan tervekről, most itt említhetném akár a Nagy Zöld Fal projektet, akár a Zöld Szahara koncepciót, amelyet személyesen ön dolgozott ki, amelyek hát nagyon szép utópiáknak tűnnek, nagyon látványos is lenne, csak hát itt is az, hogy ki fizeti meg ennek az első induló költségeit, mert ráadásul ezek ön fenntartó projektek, és aki nem hallotta néhány mondatban, a Zöld Szahara projekt, ez tulajdonképpen egy ilyen Szahara fásítási program, amelyet egyébként egy energetikai háttér tartana fenn, most nagyon könnyedén és röviden, egyszerűen összefoglalva. Hol tartanak most ezek a gondolatok, és van-e egyáltalán esély arra, hogy ezekből lesz valami?
Én úgy gondolom, hogy igen, hiszen a világ, ahogy szoktam mondani, velünk vagy nélkülünk megy előre, és mi ezt nagyon komolyan vesszük. Nagyon lényeges, hogy a korábbi rögtön Afrikában induló elképzelésekkel szemben idehaza kellett elkezdenünk a tavaly év végén egy homokhátság elsivatagosodása elleni programot, és ennek már nagyon komoly eredményei vannak, hiszen Zsanán gyönyörűen zöldel az az ültetvény, az a smaragdfa ültetvény, amit kifejezetten egy afrikai elgondolás kapcsán hoztunk létre, de ugyanez igaz az Ahu ültetvényén, Szerencshez közeledve balkézre már gyönyörűen sarjadnak azok a fák, amik úgy gondolom, hogy előfutárai egy olyan nemzetközi programnak, ami hihetővé teszi majd, vagy végrehajtja azt az ökológiai törést, amiről ön is beszélt. A másik az, hogy persze nemzetközi méretekbe is szervezzük ezeket a dolgokat. Ahogy jeleztem ezen a brüsszeli konferencián, én felszólaltam és elmondtam, hogy van ez a magyarországi, vagyis európai zöldsziget koncepció itt a homokhátság esetében, de ugyanakkor szívesen kapcsolódnánk a desertek programhoz. Azt nem említette szerkesztő, de az a harmadik lába ennek a zöld dolognak, ami Afrika körül kibontakozik.
Na most és a desertekről az egy pár szót szóljunk annak, aki esetleg ezt nem ismeri.
A desertek az egy összetett program, aminek két fő eleme van pillanatnyilag. Az egyik a szélkerék, amit a tengerparti sávokba szándékoznak elsősorban telepíteni, és Marokkóban el is indult egy nagy államközi együttműködés keretében több milliárd eurós program, és a másik pedig a nap eleme része, konkrétan a fotovoltaikus, tehát nem a napkollektoros rész, hanem az energiatermelő, és igazából ez az a második lépés, amivel olyan mennyiségű energiát kívánnak generálni az afrikai kontinensen, ami már áthozható Európába, és ez ezzel mondjuk az atomreaktorok egy részének a kiváltását tervezik.
Na most itt egy nagyon érdekes pont van. Ott van a sivatag, ahol persze sokat süt a nap, és ott van a tenger, ahol sokat fúj a szél. Valóban ezeken egyszerűen adják magukat, hogy napelem meg szélkerék. De ha már itt Rio 20-szal kezdtünk, azért én visszatérnék oda, a szegénység, az éhezés, és hát hosszú távon a klímaszabályozás azért az ezekkel nem megoldható.
Teljesen így van, amit ön említ, ahhoz nagyon jól kapcsolódik az UNIDO, az ENSZ iparfejlesztési szervezete vezérigazgatójának, ő egy nagyon szimpatikus Sierra Leone-i mérnökember, a Jumkela úr, a gondolata, aki azt mondta, hogy uraim, vegyék azt tudomásul, hogy napelemekkel legfeljebb a szegénységet lehet megvilágítani, de olyan kapacitást nem lehet generálni, amivel egy gazdasági fejlődés, egy ipari, egy komoly ipari fejlődés elindul. Teljesen igaza van. Ezért például a mi zöld Szahara koncepciónk, az nem is napelemekre épül, hanem a szélkerék, a két funkciós szélkerék, ugye mert párát is generálunk az úgynevezett alacsony időszakokba. Itt olyan szolárcsimnik, napkémények sorozata van egymás mellett, amik darabonként 100 megawattnyi megújuló energiát termelnek egy magyar szabadalom továbbfejlesztésével.
Na most igen, de hát itt még mindig csak arról van szó, hogy energiát termelünk olyan helyen, ahol igazából az embereknek, ha van mit megsütniük, azt fával szeretik megsütni, de hát általában nincs mit megsütniük, mert ugye, ha ilyen iramban tör előre a Szahara, akkor az lesz a vége, hogy ott az állatok is kipusztulnak, tehát gyakorlatilag nem lesz mit levadászni, nem lesz mivel megsütni.
Ennek az ökokatasztrófának a nyomait egyrészt láttuk a Budapestben a Koralin, én úgy hívtam, hogy a halálvölgybe, ahol állati tetemek százai voltak, mert egyszerűen elfogyott az élelembázis, takarmánybázis és a víz is, és látom Nigériában, ahol most már Kadunától délre tart az a pusztulás, az a sivatagi délrehúzódás, amit szeretne a zöld fal megállítani. De ezzel kapcsolatban teljesen igaza van, és én ezt elmondtam több fórumon, hogy igazából azok az úgynevezett műszaki programok, amik csak és kizárólag az energiára vannak kihegyezve, azok kifejezetten veszélyesek, és ide sorolom a dezerteket is, mert tulajdonképpen semmi más nem csinálnak, csak egy Afrikának egy más típusú kirablását, lerablását, kolonializációját energetikai szempontból. Tehát ilyet már éltünk át. Amit a zöld fal projekt és mellette természetesen a zöld Szahara céloz, az viszont egy integrált élelmiszerprogrammal, ugye biomassa programmal kiegészített rész, ami azt jelenti, hogy együtt mozog a kettő, tehát energiát és biotömeget, biomassa tömeget együtt generálok. Itt nagyon érdekes, hogy például a smaragdfa trópusi változatával olyan köztes növénytermeléssel dolgozunk, ahol kölest, és itt nagyon fontos, hogy a helyiek által fogyasztott élelmiszert is tömegszerűen tudunk termelni. A másik az, hogy ezzel egy úgynevezett depressziót, tehát légnyomás csökkenést idézzünk elő, és így a természet segít nekünk öntözni, magyarul kizöldíteni ezeket a négyzeteket.
Meg kell akasszam, akárhányszor végighallgatom ezt a gondolatmenetet, én azonnal azt mondom, hogy ha én megfelelő helyen ülnék, akkor ezt azonnal megérteném. Ráadásul megpróbálom ezt nézni sokféle szempontból, de hát minimum az ott élők, az ottani döntéshozók, illetve hát akik innen próbálják ezt irányítani, azoknak ezt gyorsan meg kellene érteni. Mi az oka annak, hogy itt most már ez a gondolat évek óta felmerül, tehát én, ha jól emlékszem, 3-4 éve már erről beszélgetünk itt. Ennyi idő alatt sem lehetett akkora áttörést elérni, hogy legalább kis szigeteken megpróbálják ezt, vagy pici pöttyökben megpróbálják Afrikában, mert azt tudom, hogy most itt mintajelleggel az Afrikai Magyar Egyesület megpróbálja szerencsén, meg megpróbálják a homokhátságon, de hát ez itt van Magyarországon, persze én nagyon örülök neki, de Afrikában, ahol naponta szükség lenne erre, ha más nem a levelekkel megetetni az állatokat, miért nem?
Miután ott éltem, és elég gyakran utazok is, és van vállalkozásom is Afrikában, közelről és belülről látom ezt a problémát. A helyi kormányok nagyon el vannak magukkal foglalva, és ugye a demokratizálódási folyamatról elég sok szó esett itt magában a gazdasági rádióban is. Tehát én úgy gondolom, hogy ott a belső késztetés az igazából nincs meg. Oldják ezt meg a fejlődő országok. A fejlődő országok esetében pedig ezek a fajta súlyponti változások, amikor itt a felvezetésben beszéltünk, hogy még a megújuló energia szerepét is hajlamosak egyes kormányok átértékelni a fosszilisek javára, vagy éppenséggel túlsúlyozásával. Én azt gondolom, hogy sok minden van, amit rendbe kell tennünk, de egy biztos. A világ az az ökokatasztrófa felé halad, és egyre nehezebben lesz élhető. Ezért azok a nagy szereplők, akiktől most azt várják, hogy fékezzék a széndioxid kibocsátásukat, ugye Kínáról és Indiáról beszélgettünk szintén, ezek előbb-utóbb azt fogják követelni, hogy mindenki járuljon hozzá, és akkor, ha hozzájárulnak, ugye a Zöld Szahara projekt az egy 200 milliárdos alap koncepció, azt kell, hogy mondjam, hogy egy fegyverkezési versenyben semmi. Tehát az amerikai éves hadiköltségvetés egy ötödét sem éri el. Tehát igazából ami nagynak tűnik, sem nagy az emberiség javára, de itt egy komoly tudati fejlődés szükséges.
Nagyon kevés az időnk, és még rengeteg dologról akartam beszélni. Át-át járja itt a smaragdfa történet ezt a beszélgetést. Ugye itt nagyon röviden ezekkel van a kezdeni, vagy hát még egyszer elmondani, itt egy olyan, hát idézőjelben mondom, csoda növényről van szó, amely egy év alatt képes az első évben 3 métert növekedni. A levelei nagyszerűek takarmánynak, trágyának, biomasszának, bárminek. A fának egyébként nagyon magas fűtőértéke van, barna szén egyenértékű, ha jól tudom. És ugye ez a növény lenne az alapja ennek a Zöld Szahara koncepciónak is, illetve most itt ezzel a növénnyel indultak el a kísérleti ültetvények, szerencsen is. Ejtsünk néhány szót a szerencsi ültetvényről, már csak azért is, mert ez egy oktatási bázis, és ha már itt tudatformálásról beszélgetünk, akkor ugye ez nagyon fontos lenne, hogy az Afrikából idejövő diákok, azok egy új szemlélettel menjenek haza, és ezt próbálják otthon megosztani a többiekkel, és így módon a fogadókészség is lenne, tehát nem pattanna le Afrikáról a jó szándék.
Szerkesztő úr, nagyon fontos kérdést érintett. Ha a tudatformálásba, az oktatásba nem tudunk előrelépni, akkor szinte semmit nem szabad odavinni Afrikába, mert azonnal felélik. Gondoljunk a zöld falra, ahol ment előre az ültetés, és hátul pedig a tevék lelegelték meg a kecskék a hajtáscsúcsokat, illetve a lakosság kivágta és eltüzelte az elszáradt kórókat. Tehát csak tudatformálás oktatása együtt. Szerencsén 3 évvel ezelőtt már felavatásra került az az épület, ahol gyakorlatilag egy ilyen előremutató mezőgazdasági képzés, szakemberképzés indulhat. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy az AHU nagy tisztelettel várja azokat a vállalkozókat, akár fizikai munkával is, akik képesek ennek a renoválásába részt venni, és majdan pedig az afrikai projektekhez tudnak csatlakozni. Tehát azt mondom, hogy most itt egy előkészítés közösen, a smaragdfa adaptációja és oktatása, hozzátartozó know-how oktatása, és egyben egy tréning a magyar vállalkozóknak is. Ez lenne az igazi, hogy elinduljunk Afrika felé.
És egyébként akkor ezt tekinthetik akár befektetésnek is, hosszú távú befektetésnek a segítő vállalkozások.
Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy befektetés, egy hosszú távú profitábilis befektetés, hiszen ő nekik referenciájuk lesz, ők afrikai kapcsolatokat kapnak az AHU által, és összességében még azokat a kádereket is kiképzik, akikkel majdan együtt dolgoznak Afrikába.
Az időnk az teljesen elszaladt, és bármennyire is sokrétűek próbáltunk lenni, és ugráltunk Afrikából, Brüsszelbe, Rióból a homokhátságra, illetve szerencsre, csak nem tudtunk azért valószínűleg kellő mélységig eljutni. Viszont, akit jobban érdekel ez a dolog, és akár személyesen is tenne a klímaváltozás ellen, az megteheti, akár az interneten keresztül, akár oktatásokon is részt vehet.
Igen, van egy honlapunk, ez a www.pcmm, tehát Péter Cecil Mária Mária.eu weblap, ahol részletes leírások vannak egyrészt a programról, másrészt pedig van úgynevezett kadétképző programunk, ebből legközelebb már az 5. csináljuk, ahol professzorok világítják meg azt a sokszínűséget a klímavédelemtől a tájrehabilitációig, amivel ez a smaragdfa gazdagítani tud bennünket. És hát örömmel mondom, hogy nagyon-nagyon sok tiszteletbeli tagunk van, médiából is, és a városvezetők közül is. Gyakorlatilag Nyíregyházától Győrig, Székesfehérvárig, a nagyvárosok közül is sokan csatlakoztak, és iskolák. Ez a legfontosabb, hogy iskolák is jelentkeztek, hiszen, ahogy már itt a műsorban is többször elhangzott, ez a fa gyakorlatilag a szemléletformálásba segít, és a klímavédelem, az aktív klímavédelem ott kezdődik, hogy először a fejünkbe teszünk rendet.
Hát akkor ma ennyi fért bele a Rio Plus 20 konferencia kapcsán a tudatformálásba, illetve hát remélem, hogy előbb-utóbb végre beszámolhatunk olyan afrikai projektekről, amelyek magyar kezdeményezésre elindulhattak, és tudunk így segíteni Afrikának, de mindenképpen a jó hírét visszük a magyaroknak. Köszönöm Steyer Józsefnek, az Afrikai Magyar Egyesület alapító elnökségi tagjának, hogy vendégünk volt, kérem tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.